12. Mégis megjött a hó januárban. Először elolvadt, sár lett. Baj volt a köpeny, nadrág, bakancs, keserves tisztogatása este a mosdóban, amíg tartott. De aztán tulajdonképpen nem is volt olyan nagy baj. Hoztam én is egy nagyító tükröt szabadságról. Kerek borotválkozó tükör volt, kétoldalú. Szétcsavarható önborotvám is volt, bársonnyal bélelt, csillogó fémtokban, s borotva szappanom és pamacsom, mint a medvének. Szombatonként, takarodó előtt nekiálltunk borotválkozni. Mindenki nevetett rajtunk, ahogy jöttek-mentek a mosdóban. Mi is vigyorogtunk, ám bár azért ez nem volt ilyen egyszerű. Részint figyelni kellett a műveletre, ahogy felfújt képpel vakargattuk le a bő szappanhabot nyakunkról, állunkról, és nem lehetett vigyorogni, mert megvagdosta magát az ember. Főképp én. Folyton kölcsönkérte medvétől az óriási lila timsó kockáját. Részint pedig, mint hogy rajtunk kívül csak Merényi, a vörös burger és Szabó Gerzson borotválkozott, Homola és a varjú elég kelletlenül figyelt bennünk. Medvébe egyszer bele is kötött Lackovics Józsika. Láttam, hogy Homola a mosdó másik végéből felénk nézeget. Belenyomtam hát a habos pamacsomat Józsika pofájába, hogy csak úgy köpködött, prüszkölt. Kockázatos kísérlet volt, de sikerült, mert kénytelen volt ő is nevetni. Már régen megelégeltem a szemtelenségeit. De hát jóban volt Sándorral, a bátyjával, aki nekünk a harmadik szerkesztőtársunk volt a Híradónál. Azon felül, vagy sokkal inkább, veszedelmesnek látszott megszegni azt a hallgatólagos béke vagy semlegességi egyezményt, ami valaha nem is egyezményként született, hanem Józsika önkéntes jó akaratából ősrégen, amikor a Matej, Kmetti, Inkei rétegekből egyedül ő kezdett türelmesebb lenni irántunk a bátyja kedvéért. Egyikünknek sem volt sok borotválni való szakálla. Még leginkább medvének, talán a barna bőre miatt. Nagyon meg is nőtt, szinte észrevétlenül. Már egészen a jobb szárnyon volt a beosztás, a Szent Iványi másik oldalán. A mozdulataival már régen megtanult ő is gazdaságosan bánni. Ha az ember megfogott valamit, hát nem körülményeskedett, hanem pontosan annyi erőt adott bele, amennyi kellett. Se nem óvatosan, se nem görcsösen, minél kevesebb mozdulattal összekötve, ha lehet, két vagy három dolgot egyszerre. Térddel, vállal, fejjel, ahogy jött. Balbokával a széket húzva, jobb könnyékkel a tanszerláda fedelét megemelintve, a lépcső sarkán fékezve, falnál kanyarodva, belső pályán. Takarékos, célszerű testmozgással éltünk. Medve sapkaviseletét néhányan, Bónis Feri, Paludjai Zsoldos, sőt már az alsóbb évesek is utánozták. Félkézzel tette fel, tenyérrel meghúzta a tarkóján. Az árnyékszék ajtaját lábbal nyitottuk. Medve nyújtotta vagy rövidítette a lépéseit úgy, hogy odaérve éppen a küszöbre léphessen. S a lába fejének megfelelő erejű mozdulatával rátaposva az ajtó aljára, szinte megállás nélkül tudott bemenni. A zsiletkészülékkel is meg kellett tanulnunk a bánást. Túl könnyű volt az ember kezének. Csípett a timsó, ahol megvagdostam magam, és jó hideg volt. Szerettem az ízét, a szagát, a csípését, szép lila kristálytestét, újdonságát, érdekességét. Az egész extra wurstot. Tovább havazott, és februárban már megint minden fehér volt. Egy vasárnap kivonultunk, protestánsok, a városi luteránus templomba. Bónis vezette, mint rangidős negyedéves, a 60-70 főnyi különítményt. A gyöngyös be volt fagyva. A régi házak pokróccal, párnával bélelték ablakaikat, becsukóckodtak a hideg elől. A mi lelkészünk tartotta az istentiszteletet. Oldalt ültünk három padban, az első évesek és másodévesek álltak. Néztük medvével a civileket, lestük a lányokat. Rondák, mondta medve. Én láttam, hogy szépek mind, de ráhagytam. Tudtam, hogy medvét épp úgy eszi a fene értük, mint engem, sőt, őt még a legrondábbért is. És a lányok is leginkább őt lesték közülünk. az ábrándos pofáját, vagy mi. Sosem vette észre. Én meg sosem mondtam meg neki. Éreztem a Timsó enyhe feszességét az arcomon. Tudtuk, hogy a lányok, még a velünk egykorú 14 évesek is kisfiúnak tartanak bennünket, akármit csinálunk. Röhögtünk magunkban, de belenyugodtunk. Hallgattuk a prédikációt egy kicsit, az elámosított. Igyekeztem kényelmesen ülni, pihentetni izmaimat, s lehetőleg semmire sem gondolni, csak élvezni, hogy élek. Medve inkább előzette ügyesen a kis modern könyvtár Schopenhauerjét, és az énekes könyve alatt olvasgatta. Szelíd, atyáskodó ember volt a papunk. Hittanórákon már a konfirmációra kezdett előkészíteni bennünket. Mint hogy a jó lelkűsége miatt úgysem tudott volna ártani nekünk, senki sem tanulta meg a KT kérdéseit, feleleteit. Ez nem lett volna gazdaságos dolog. De aztán valahogyan, amikor Medvét egyszer kikérdezte, és semmit sem tudott, az mégis kínos volt. A lelkész elszomorodott. Hát mondd el a mi atyánkot, nézett Medvére, a fejét csóválgatva. Medve hallgatott. Keserű gúnynak fogta fel a kérdést. No, azt csak tudod. Tudom, mondta Medve, de aztán olyan zavarba jött, hogy abba is belesült. Végképp elhallgatott. Nem tudod a mi atyánkot? Kérdezte a pap. Nem, mondta Medve. Hát tanuld meg, fiam. Kicsit kínos volt, de utána röhögtünk Medvén. Ezt nem szerette. Ám bár én talán akármit mondhattam, neki már nem bánta. Megszokott mindenestől. Dolgoztunk rendszeresen a nagy verses színjátékon. Február második felében Szeredinek kiújult a lábán a régi másodéves korából való fagyása, és kórházba ment. Olyan szerencsém volt, hogy néhány nap múlva engem is bevettek náthával, és egy kis valódi lázzal. De Szeredi egy másik szobában feküdt, és másnap már kitették. Éppen csak elbúcsúzni tudott belógni hozzám. Ismertem már mind a négy beteg szobát, és ez, a kettes, ahol most egyedül feküdtem, talán a legbarátságosabb volt valamennyi közül. Két ablaka a havas kertre nézett, a kályha melletti sarokban egy széles asztal állt, fölötte égett a falba vágott éjjeli lámpa, zöld függönykével eltakarva. Pincingert és Majvald nénit is ismertem. Azt csinált velük az ember, amit akar. A valódi lázam lement, de annál többet mértem mindig, s köhögést mémeltem. Egyszerű volt, ha már bekerültünk. Nem volt szabad eltúlozni sem a lázat, sem a panaszokat. És amíg meg nem haragította az ember az öreget, addig tűrte, hogy szimuláljunk. Télelőttönként feltúrtam a kórház könyvszekrényét, behordoztam magamhoz a még nem olvasott és a már olvasott könyveket, everésztem, semmi nem hiányzott, csak Medve, mert arra gondoltam, hogy itt milyen nyugalmasan dolgozhatnánk most a kockás füzetünkkel. Amikor a harmadnap, délelőtt 10 órakor, vigyorogva beállított. Nem tudom, hogy csinálta. Még azt is kikönyörögte a kórházi altisztől, hogy hozzám tegyék. Nem akartam hinni a szememnek. Medve, mondtam. Az ápoló nem jött be vele, és ő lerakta holmiát a mellettem levő ágyra. Hát, szervusz, bébé, mondta boldogan. Hülyeségemben teljesen megzavarodva, kiugrottam az ágyból, és megöleltem. Na, mondta meghökkenve. Körültáncoltam bele a kályhát, és ülepen rúgtam. Édes öregem, kiabáltam. Ő is rettenetesen örült, de higgadtabb volt nálam. Mégis, egész délelőtt, egész délután hol felkeltünk, hol lefeküdtünk, azt sem tudtuk, mi csináljunk izgalmunkban. Belefogtunk ebbe-abba, írásba, olvasásba, keresztrejtvényt fejtettünk szélsebesen. Ilyen hal is van, Ebi, bővízi folyó, Amazonas, egyiptomi, Tutankhamen. Itt lámpaoltás után is lehetett írni, az éjjeli lámpa zöld függönyét félrehúzva. Kint tulajdonképpen mindig óvatosnak kellett lennünk a kockás füzettel. Berendeztük magunknak a kályha melletti sarokban álló nagy asztalt. Másnap egy kicsit lecsillapodtunk. Medve olvasott, aludt, felébredt, és komolyabb lett, hogy engem is féken tartson, és folytathassuk a munkát. Itt éjszaka is fent lehettünk, és minthogy napközben is alhattunk eleget, fent is maradtunk mindig. Korán, 7:30-kor behozták a vacsorát, aztán elcsöndesedett a kis épület, és mi nekiültünk és írtunk jóval éjfél utánig, egyig 13:30-ig sokszor. Bent a félrehúzott zöld függönyös éjjeli lámpa világított, kint a havas februári éjszaka. Egy vonat ment el a hegyek közé, át a határon, és ide nem csak a fütyülése, hanem a távoli zakatolása is behallatszott. Medve gondterhelten dolgozott, teljesen elmerülve, és a jókedve inkább csak olyankor tört ki belőle néha, amikor meg volt elégedve valamivel. Én időnként eluntam a dolgot, és visszafeküdtem, olvastam. Vagy ha bosszantott, hogy nem látok elég jól, újra odaültem a kályha mellé, az asztal sarkához, és ott olvastam tovább. Vagy megint lefeküdtem, megittem a maradék teámat, és csak néztem medve hátát, ahogy az asztalnál piszmogott. Egyszer így, éjszaka szokása szerint felugrott, hogy lelkesen felolvassa, amit írt. Ide figyelj, ez most jó! Olvasás közben hirtelen abba hagyta, kijavított egy szót, és újra kezdte. No? Jó? Nézett rám aggodalmasan. Jó, mondtam. Igazán, bébé? Igazán. Kiszedtem a kezéből a füzetet, s felolvastam én is. Jó volt. Jó, mondtam véglegesen. Medve megnyugodott. Visszadugta a füzetet a fiókjába, és nem törődött vele többé. Egészen másról kezdett fecsegni. Szeret rakott a kályhára, hogy ki ne aludjon a parázs. Nagyon szerette a meleget. A nyitott kályhajtóból élesen megvilágította a tűz guggoló alakját. Közben locsogott. Aztán az új táncot kezdte fújni, és sasszézott hozzá fel alá, billeget forgott egymagában. Katóka, légy abba, katóka, légy abba, katóka, légy abba, bám. Váratlanul rámugrott. Tudtam, hogy rájött a bolondóra, de erre nem számítottam. Szervusz, bébé, kiabálta a fülembe. Szőrös kaméleon. Ilyenkor teljesen gyerekessé vált. Ahogy gyanútlanul feküdtem az ágyban, nyakamig húzta a pokrócot, és lefogott vele. Rátérdelt kétfelől, a kezével pedig lefogta a két vállamnál. Mozdulni sem tudtam a pokróc alatt hamarjában, hiába próbáltam őt lelökni. Egy arasznyira volt fölöttem az arca. Dühösen és tehetetlenül néztem szembe vele. Majomkodott, kajánpofákat vágott. Vadul csillogó barna szemében tisztán láttam, hogy mennyire szeretjük egymást. Ettől egy percre mind a ketten zavarba jöttünk, amikor végre sikerült lelöknöm őt. Medve még sokkal jobban, mint én. Elkomorodott. Úgy tettem, mintha zajt hallanék a folyosón, és intettem, pszt, figyeljünk. Persze nem volt semmi zaj. De annyi időt nyertem, hogy természetes hangon tudjak megszólalni. Ne kuplerájozzunk, öregem, mert úgy kirúgnak innen mind a kettőnket, mint a patyolat. Medve magához tért, elvigyorodott. Nem volt semmi baj. Fellélegeztünk, marháskodtunk tovább személytelenül. Úgy tettünk, mintha nem történt volna semmi, és soha életünkben erről nem beszéltünk. Mint ahogy csak ugyan elég semmiség volt az egész. Csak medve pillantásából és főképp a zavarából tudtam meg, hogy hirtelen ő is olyasfélét érzett, mint én. Valahogyan aztán mégsem felejtettük el soha ezt a semmiséget. Nem csodálkoztam, amikor 3 évtized múlva újraolvashattam medve hátrahagyott kéziratában. Csupán az lepett meg, hogy szóról szóra emlékezett minden részletre. Még a patyolat kifejezésre is, amit pedig máskülönben én sohasem használtam. Március 1-én mégis kirúgott bennünket az öreg, mint a patyolat, de hát így is csúcs teljesítmény volt részemről. 10 napot töltöttem a kórházban, medve pedig 8-at.